népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Mai adásunkban összegyűjtött népdalaink egészéről, e típusokban rendezett halmaz stílusainak rétegződéséről, messze korokba visszavezető gyökereiről szeretnék beszámolni. Mivel nagyon nagy tömegű adatról van szó, ezért egy adásban lehetetlen összefoglalni azt a sok információt, érdekességet, amelyet népzenetudományunk e témában napvilágra hozott. Sorozatot tervezünk tehát, mely 12 részben számol be az 1896-tól napjainkig összegyűjtött népzenekincsünk feltárásának eredményeiről. De mielőtt a népdal stílusok tárgyalásába fognánk, egy nagyon fontos kérdést érdemes tisztáznunk. Sokan gondolhatják és gondolják is, hogy vajon mi szükség van egy elmúlt időszak rég letűnt társadalmi körülményei közt működött populáris zene tanulmányozására. Mi haszon származhatik abból? Mások viszont értéket látnak benne, mely a mai élet számára is megbecsülendő és felhasználható. A népzene műfajából kilépve persze általában véve is fel lehetne tenni a kérdést, mi értelme van a múlt csodálatának, múltbeli alkotások tovább örökítésének tanulmányozásának. Ha alaposan szemügyre vesszük a kérdést, azt láthatjuk, hogy a múlthoz való viszony maga is történetileg változó fogalom, egyes korszakokban egyenesen történelemformáló erővé tudott válni, más korokban viszont a teljes érdektelenségbe süllyedt, fölösleges ismeretnek számított. A történelem hullámzásai mégis újra és újra elénk vetik ezt az alapvető kérdést. Mai világunk kulturális szokásaihoz hozzátartozik, hogy sokféle eredetű, korú és a szervezettség különböző fokán álló alkotásokkal képes és szeret is együtt élni. Ez történelmileg kialakult állapot, melyről tudnunk kell, hogy épp azon közösségi kultúrák felbomlása árán alakult ilyenné, amelyeket úgy visszakívánunk nosztalgikus mozgalmainkkal. A korszakunkban oly sokszor hangoztatott örök értékek fogalmának meghatározásán is érdemes lenne elgondolkodni. Hosszú időn át működő konszenzusról kellene inkább beszélnünk, egy olyan közmegegyezésről, amelynek során az válik értékké, amire, hogy köznapi nyelven mondjam, megdumáljuk egymást. Manapság a marketing szót használják egy tevékenység megjelölésére. Az örök érték is történeti fogalom tehát. A minket megelőző régi korokban például csak kortárs zenékkel éltek, a használati zenéktől a műzenéig minden műfajt beleértve. Az első régi zenét bemutató úgynevezett történelmi koncerteket a romantika nagy erejű mozgalma hozta létre, olyan nagyságok, mint Liszt és Mendelssohn közreműködésével, s tette általánosan elfogadott szokássá. Bach Máté passióját a szerző halála óta 1829-ben mutatták be először a berlini Singakademie keretében.
Thank you.
kultúra egyes darabjainak értékét mindig is a különféle társadalmi politikai ideológiák által kialakított befogadói szokások rangsorolták. Ha az általános érdeklődésben a múlt különös jelentőséget kap, akkor érdekessé válhatnak e múlt egyes alkotásai is. Persze előfordulhat az is, hogy épp valamilyen fontos múltbeli alkotás fordítja a múlt felé az érdeklődést. Ilyen volt például az antik római jogrendszer. Egykori építészettörténet tanárom Szentkirályi Zoltán szerint az Itáliában még fellelhető római joghagyománynak jelentős szerepe volt abban, hogy az itáliai reneszánsz mozgalom példakereső figyelme az ókor felé fordult. Újra létrejött intézmények egy jól kidolgozott 1000 év előtti jogi pénzügyi megoldásrendszert fedeztek fel benne, amelynek megértése már nyelvi akadályokba ütközött. Ezért irányult a figyelem az antik korban használt latin és görög nyelv megfejtésére, és ennek evidens következményeként az antik irodalom, majd általában az ókori művészetekre. Tudnunk kell azonban, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő, hiszen századok múltak el úgy, hogy még a gondolata sem merült fel a régi dolgok megbecsülésének és tanulmányozásának. Egy későbbi kor, amely a maga ízlése szerint régi alkotásokból is válogatni kíván, nyilván csak abból indulhat ki, ami valamilyen módon a rendelkezésére áll. Így alakulhatott ki az írással rögzített hagyomány egyoldalú felértékelése, és ezzel párhuzamosan az írástalan hagyományozás lenézése, amitől Anonymus korától kezdve a mai napig nem szabadulhatunk. Ilyen alapon műfajok sokaságát tekinthetnénk nem létezőnek, vagy kevésbé figyelemre méltónak, egyszerűen csak azért, mert nincsenek leírva. Ezzel egyúttal a választás lehetőségei közül is kiiktatjuk azokat. Kimerné ugyanis azt állítani, hogy az antik görögök használati zenéje nem lenne ma épp oly érdekes számunkra, ha az valamiféleképpen dokumentálható lenne, mint azok a kiemelt, szintén megismerhetetlen egyéb műfajok, amelyekről az antik és középkori elméletírók századokon át írták a tanulmányaikat. Egy szó mint száz, a napjainkban oly gyakran hallható kérdést, hogy mi értelme a paraszti folklór darabjait életben tartani vagy újjáéleszteni, alapvetően kultúra ellenesnek kell tartanunk. Ilyen nézőpontból azt is lehetne mondani, mi értelme van egy Bach vagy Mozart mű újjáélesztésének, vagy általában a nem kortárs művészetek kultiválásának, a családi, helyi, világtörténelmi vagy bármilyen ismeretek megőrzésének továbbadásának. Tehát semmiképpen sem az a kérdés, hogy helyese vagy nem fölöslegese egy évszázadokon át működtetett használati műfaj a népzene, néptánc tanulmányozása, elsajátítása és továbbéltetése, hanem inkább az, hogy jelenlegi kultúránk sokszínű palettáján ezt is szerepeltetjük-e. Hiszen a kultúra lényege éppen abban áll, hogy minden eleme napi megújításra szorul, spontán vagy intézményesült formákban. Ami igazán vitatárgya lehet, és kell is, hogy legyen, az éppen e válogatás tartalma. A történelem folyamán létrejött kis közösségek zárt kultúrái természetes módon tudtak bizonyos teljességhordozói lenni. Az a történelmi folyamat, amelynek jelenleg a tanúi és részesei vagyunk, fölfejtette és tönkretette ezeket a közösségeket. Cserébe technikai tudományos forradalomra épülő, nyitott és szabadságot hozó társadalmat ígér. Ennek viszont az az ára, hogy az egyes ember egyre védtelenebbé válik, mivel a folyamat az egyén eltömegesítésére tör. Előáll a bibliai helyzet, az Édenből kikerült embernek most már saját verítékével kell megszereznie mindazt, amit eddig különösebb fáradtság nélkül is megkapott. Ezért jogos és szükséges ma a múlttal való szembenézés minden formája, a nosztalgiától a legkegyetlenebb iróniáig. A népzene az írásos szerkesztettség körein kívül maradó, szájhagyomány útján terjedő, egységes stílusokba rendeződő zenei köznyelv, melyet a társadalomnak egy bizonyos történetileg meghatározott része hosszú időn át használt vagy használ. Azok körét, akik ezzel éltek, a 18. század óta népnek nevezik, innen a népdal, népzene elnevezés. A nép fogalmáról kialakított közmegegyezést azonban a mindenkori történelmi társadalmi változások befolyásolják. Mai felfogásunk szerint a társadalom dolgozó, termelő rétegeinek azon tagjait tekintjük a néphez tartozóknak, akik az intézményesített magas kultúra szemszögéből nézve képzetlenek, ugyanakkor hosszú folytonosságot felmutató, kulturális téren pedig önellátó közösségek képviselői. Ilyennek tekintette Bartók Béla a kelet-európai országok parasztságát. A népzene az élő minta után történő hagyományozásból fakadóan variánsokban él, melyek az írástalan kultúrák szabályai szerint típusokat, típuscsoportokat alkotnak. Térben és időben történő fejlődése során egyrészt stílusegység, másrészt a stílusok sokféleségének kialakulása felé halad. Egyes darabjai egyedi voltukban nem értékelhetők, csak nagy számot gyűjtött adat teljes összefüggés rendszerében. Széles körben uralkodó, sokak által és sokáig használt kifejezési módról van szó, ami új dallamok születését vagy új dallamok beolvasztását egyaránt lehetővé teszi. Sok új hatás viszont újabb stílusok kialakulásához is vezethet. A közösség alkot és befogad is egyidejűleg, csak hogy azt az alkotói folyamatot, melynek során az egyéni önkifejezés lehetővé válik, a megszokottól eltérően kell értelmezni. Az ilyen típusú alkotás ugyanis a közösség minden tagja által ismert, személytelenné csiszolt, közösségi érvényű alapelemek egyéni csoportosítását jelenti. Ezeket az alapelemeket nevezhetjük görögül toposzoknak, ami magyarul közhelyeket jelent. Ezért szorul háttérbe a sokat vitatott szerzőség kérdése. Az egyes megvalósulások a saját korukat tükrözik ugyan, de a felhasznált toposzok az időigényes hagyományozási folyamatok miatt nagy múltra tekinthetnek vissza. Egyúttal az eszközhasználat módjában is állandósul egy bizonyos lemaradás a kor műzenei gyakorlatához képest. Ezért élhetnek tovább a népzenében régebbi stílusok, dallamanyagban, ízlésben, előadási technikákban egyaránt. Így válhat a népzenekutatás helyes megközelítési mód megválasztásával az írástalan korszakok szinte egyedüliként fennmaradt forrásanyagává a népzenekincset hasznosító zenetörténeti segédtudománnyá. A magyarországi érdeklődés az 1800-as évek elején a reformkorban jelentkezett először az úgynevezett herderi jóslat hatására. A Herder, Hegel, Schelling féle történetfilozófia a népeket szerves lényeknek tekintette, fiatal és öreg korral, valamint hivatással. A magyarság történelmi hivatása szerintük az volt, hogy a kereszténység védővástája legyen. Ezt a hivatását betöltve elvesztette létértelmét, és el is fog tűnni lassan a népek sorából. Ez a romantikus túlzással felvázolt rémkép, mely a magyarság kipusztulását vetíti előre, a magyar identitás az eredetiség keresésére, az idegen hatások ellensúlyozására késztette a nemzeti mozgalmat irányító irodalmárokat. Ezért fordultak a népköltészet felé. E kezdeti időszakban azonban jó részt csak a népköltészet szövegeinek összegyűjtésével foglalkoztak. A keresett eredetiség megtalálása pedig nem volt egyszerű feladat. A társadalom rétegzettségének aránytalansága miatt polgárság csekély számú és jórészt idegen származású, évszázadokra visszanyúló hagyományozott kultúrára csak a folyamatosan zárt közösségekben élő parasztság körében lehetett számítani. E lassan megszülető, szinte a századfordulóra időzíthető felismerés egyfajta hangsúlyosan néprajzi szemlélet kialakulását eredményezte. A zeneszerzők fellépése az irodalmárok után a népdal megítélésének új szempontjait hozta előtérbe. Számukra a népdal legfőbb mondanivalója esztétikai jellegű. Mindaz, ami a nép sajátja, értékes és régi. Bartók felfogása szerint a nép természetes úton kitermeli magából az értékeket, számára a népdal egyenesen természeti jelenség. Ezzel szemben áll minden, ami művi, értéktelen és egyben új keletű is, amit felülről kívülről erőltetnek a népre. A népzenére tehát a múlt század romantikus elképzelésének megfelelően, annak identitást hordozó ősisége mellett esztétikai romlatlansága miatt volt szükség, mint a megteremtendő új nemzeti műzene alapjára. Ezzel összefüggésben kapott fontos szerepet Kodály szorgalmazására, a zenei nevelés új koncepciójában és az országos méretekben kibontakozó kórusmozgalomban is. A művelődés politikával nem foglalkozó Bartók számára a népzene a szűkebben vett zenei problémák körében maradt. Számára az egyes etnikumok által képviselt népzenei hagyományok, az egyetemes kultúrkincs különböző színű és eltérő tartalmakat szimbolizáló értékeit jelentették. Nagy mennyiségű lejegyzett dallammal való gyakorlati munka hamar szükségessé tette a rendezés elveinek kidolgozását is. A munkát irányító zenészeknek köszönhetően az eddigi szövegcentrikus gondolkodásmóddal szemben a zenei szempontok kerültek előtérbe. Kodály a nemzetközi irodalom ismeretében a korszak legmodernebb megoldásaiból válogatta össze a magyar népdalanyag természetének leginkább megfelelő rendezési elveket. A végleges rendszer kidolgozása mégis évtizedekre elhúzódó folyamattá vált, melynek során több, immár történelmi értékű megoldási javaslat is született. A magyar népdalról szóló első összefoglaló tanulmányt Bartók Béla adta közre 1924-ben a Magyar Népdal című kötetében. A 373 dallampéldával illusztrált dolgozat megközelítés módja leíró-rendszerező, azaz tipológiai jellegű. A Bartók, Kodály, majd Járdányi Pál által kidolgozott rendszerek mindegyike tartalmazta azt az igényt, hogy az azonos dallamok variánsai egymás mellé kerüljenek, lehetőleg történelmi, stiláris rendben. Ezt az alapvető elvet keresztezte minduntalan a szótárszerűség egyidejű kívánalma. Az 1976 és 78 között történt legújabb rendszerezés Szendrei Janka és Dobszai László munkája nyomán ezt az ellentmondást küszöbölte ki a rendezés alapjául szolgáló új típusfogalom kialakításával. Eszerint a típus az egymáshoz valamennyi fontos vonásban hasonló, de jellemző variánskörrel megjelenő dallamoknak a kutatás által az anyag mélyebb megismerése céljából létrehozott a műhelymunkát szolgáló csoportja. A típus egyrészt a csoportba tartozó adatok összessége, tehát a halmaz, másrészt a dallam adatok zenei abstrakciója, mint egy ideálképe, mintha a közösség egy kollektív zenei tudattal bírna a dallam lényegéről, és e többféleképpen megvalósítható szkéma megnyilvánulásai lennének az egyes adatok. A kutató arra törekszik, hogy a típust zárt, körülhatárolt dallamcsoportként állapítsa meg. Ez azonban nem teszi merevvé a típusfogalmat, a típus többé-kevésbé önálló altípusokra oszolhat, a típusok rokonságban állnak egymással. A típusok belső kohéziója sem egyenlő fokú. A népzenei típusrend, mint a Magyar Strófikus Népdala központi gyűjteménye, magába foglalja a Zenetudományi Intézet birtokában lévő valamennyi adatot, a nyomtatásban megjelent népdalközlések másolatait és lehetőség szerint más gyűjteményekből nyert másolatokat is, zenei rendszerben sorszámozva. A lejegyzett népdalok száma jelenleg mintegy 180 ezer adatra becsülhető. A népzenei típusrend szakmai közmegegyezés hiányában sajnos nem szolgálhatott a további népzenetára kötetek kiadásának alapjául eredeti rendeltetése szerint. Ezért ismertetését, gyakorlatilag a teljes magyar népzenei gyűjtemény tömör áttekintését a három kötetre tervezett a Magyar Népdaltípusok Katalógusa első kötete kezdte meg 1988-ban Dobszai László és Szendrei Janka személyes alkotásaként. Népdal stílusaink bemutatásakor e katalógus eredményére támaszkodom. A strófikus magyar népdalokat két fő csoportra osztjuk. Az elsőbe tartoznak az úgynevezett régi, a másodikba pedig az új stílusú népdalok. E csoportok nagy részét a sok száz típusból összeálló stílus tömbök, kisebb részét a típusban nem sorolható egyedi dallamok alkotják. Az első főcsoport régi elnevezése valójában gyűjtőfogalom. Arra utal, hogy itt találhatók mindazon stílus tömbök, amelyek az új stílus 1880-tól tetten érhető kialakulása előtt keletkeztek. E tömbökben több évszázas stílus öröksége halmozódott fel. Az egy stílusban összekapcsolódó stílusjegyek néha egészen eltérő korszakokból származnak, hiszen egy-egy régi fordulat vagy dallammenet új divattal párosulva sikeresen átmenthette magát újabb évszázadokra is. Mai tudásunk szerint a magyar népzene legrégibb fönnmaradt stílusainak emlékét a pszalmodizáló és a diatonikus sirató dallamok őrzik. Mindkét stílus kialakulása az európai középkort megelőző századokra nyúlik vissza, és abból a zenei köznyelvből származik, melyet már az ezredforduló Európája is ősi örökségként dolgozott fel, midőn azt a liturgikus gyakorlat számára stilizálta, rendezte és rögzítette. A pentaton ereszkedő dallamok nagy tömegének befogadása viszont a magyarság ótörök kapcsolataira utal. De nyomot hagyott 20. századi gyűjtéseket megért népdalainkon az európai középkor, majd az újkor számos divatirányzata is. Óvatos hozzáértéssel egyházi, iskolai énekek, szokásdallamok, szórakoztató és tánzenék, históriás énekek egymásba átalakuló vagy új aktualitásokhoz kapcsolódó műfajának sokaságát hámozhatjuk ki. A 19. század egy forradalmian új népzenei stílus kibontakozását hozta a Kárpát-medencében. Ez a tömb, az új stílus, formailag meglehetősen egységes, nagyszámú és szilárd típusokból áll. Láthatjuk, hogy a 20-as években felállított Bartóki felosztás, régi és új stílus, valamint a vegyes osztály, az elmúlt évtizedekben sokat finomodott. 12 részből álló műsorunk népdalaink változatosságát szeretné sok dallam példával bemutatni. E kisé hosszúra nyúlt bevezető után ismerkedjünk meg a legrégibb gyökerekkel rendelkező népdalainkkal, a sirató stílusú dallamok körével. E dallamok kialakulása a siratás szokásához köthető. Egyes területeken, Erdélyben és Moldvában a pentaton, a magyarországi területeken a diatonikus hangrendszert használják. A pentaton sirató dallamokat a kutatás pszalmodizáló dallamokként is emlegeti. Mai adásunkban ezeket vesszük szemügyre. A pszalmodizáló megjelölés a Gregoriánnak formailag hasonló zsoltár tónusaira utal, de nem az abból való származásra. Mivel a legtöbb analógiát az ősi liturgikus dallamanyag a Gregoriánon kínálja, sok kutató arra következtetett, hogy abból is származik. Mai elképzelésünk szerint azonban mindkettő egy náluknál is régibb, ó-európai zenei köznyelvből eredeztethető, melyből a liturgikus gyakorlat épp úgy merített, stilizálva, rögzítve és rendezve azt, mint a magyar hagyomány anyagban ma is élő stílus. A nemzetközi rokondallamok is megerősítik, hogy mindkét esetben ennek a régi európai, talán mediterrán vidékről kisugázó dallamkultúrának más-másképpen elsajátított, variált és megőrzött maradványairól van szó. Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a sirató stílusú dallamok köre és maga a halott siratás nem azonosak egymással. De az évezredes hagyományokra visszatekintő recitatív halott siratás dallamai meglepő hasonlóságot mutatnak a belőlük kialakult, kötött szótagszámú lírai dalok dallamvonalaival. Mint ahogy a vulkán kráteréből kiömlő láva bazaltán szilárdult formájában is őrzi folyékony állapotának képét, úgy van ez a sirató stílusú dallamokkal is. Ha a ritmust kivonjuk belőle, ugyanolyan karakterű dallamvonalat kapunk, mint a siratóké. A sirató stílusú éneklés rendkívül alkalmas eszköz volt a kötetlen szótagszámú versek eléneklésére. Majdnem azt mondhatnám, hogy segítségével akár a telefonkönyvet is el lehet énekelni. Bekezdő motivumával neki rugaszkodik az énekes a szövegnek, a recitálósávon végig énekel egy sort, majd egy záró motivummal megállítja. A második sor ismét egy bevezető motivummal indul, recitál, ameddig kell, majd szépen lezárul. Dobszai László kutatásai szerint a siratók szerkezetében mindig volt egy úgynevezett emlékező rész, amely idővel hősiénekké önállósulva teremtette meg a nagy epika műfaját, köztük Homéroszét is. Ez pedig rövid úton kötött formákat öltött, előkészítve a rövidebb lírai dalok formai megjelenését. Most hallgassunk meg két halott siratást. Az első egy felidézett sirató, melyet a moldvai származású Benke Jánosné énekelt Pátria hanglemezre stúdió körülmények között.
Pátika, édes Pátika! Hogy elhagyján a zárvait.
következő felvételen egy élő, helyszínen felvett siratást hallunk, melyet Kallós Zoltán egy gyimesi temetésen rögzített, titokban hordozható magnetofonnal. Itt a zenészek is muzsikálnak, a siratástól teljesen függetlenül a halott kedvenc keservesét játsszák. A felvétel hangulata kísértetiesen emlékeztet a történelmi feljegyzések által megörökített, drámai végletekbe átcsapó siratásokra. A magyar népzenetára sirató kötetének előszavában olvashatjuk. A siratásra vonatkozó magyar történelmi adatok a 11. századtól szakadatlan sorban tanúskodnak a szokás mellett, mely minden társadalmi rétegben élt egészen a 18. század közepe tájáig. Ezek és a legújabb időkig felbukkanó néprajzi adatok még a pogány hitvilágra utalnak, mely különösen a halottas szertartásokban maradt fenn. Túróci Krónika Hungarórumában olvashatjuk, hogy Róbert Károly király temetésekor 1342-ben Csanád esztergomi érsek gyászbeszéde a mai siratóból ismert felkiáltásokkal indul, és félre érthetetlenül utal a királynő hangos siratójára. Jaj nekem! Ó, halál, a te nagy gonosz tetted miatt kell illőképpen siratni Károly király urat. Erzsébet urasszonya nagyságos királyné zengő hangja, jajgatása és nyögése az ország beliekével együtt felhat a magas mennyboltozatig. Visegrádon siratta őt a város egész népe nagy siralommal, amerre vitték a testet, ahány faluba értek az emberek minnyájan, férfiak és nők egyaránt, nagy jajszóra keltek, s felkiáltottak az égig, gazdagok és szegények egy lélekkel siratták valahányan. Heltai krónikája 1575-ben már magyar nyelven, Mátyás király 1490-ben bekövetkezett halála leírásában említi a királyné hangos siratóját. És Beatrix királyné asszony az urakat minnyájan behívatá az várba, és előttek siratni és jajgatni kezdi az urát, az Mátyás királyt. És az urak mind zokogva siratják vala ővele egyetemben. Bonfini szövege még többet is mond. Zilált hajjal és körmeivel megsebzett arccal hálószobájába vezették. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egyház minden eszközzel próbált fellépni e pogány hagyományokból eredő túlzások ellen, de kevés sikerrel. Siratóból eredeztetett psalmodizáló stílus dallamai kis hangterjedelmű, szabad formájú, recitatív jellegű formákból szilárdultak idővel kötött strófákba. Az eredeti, recitatív alakot az imént hallott moldvai, stagnáló és gyimesi, ereszkedő siratók mutatják. A dallammozgás a kis lépéseket kedveli, s mindig pentatonikus szellemű. A szakaszok kezdetén emelkedő do, re, mi vagy ereszkedő szó, fi, mi motivum vezet a recitáló sávba. A négysoros alakok is csaknem kivétel nélkül parlandó jellegűek, általában ballada és keserves szövegek fűződnek hozzájuk. A műzenei kölcsönhatás néhány a stílus egészét nem érintő gregorián átvételtől eltekintve elhanyagolható. Ereszkedő formái olykor elhatárolhatatlanul érintkeznek a pentaton ereszkedő kvintváltó stílussal. Csak Erdélyben és Moldvában éneklik. Hangzó példáinkat két csoportra lehet osztani. Az elsőbe a stílusra leginkább jellemző dalokat soroljuk. A példák között azokat a patinás felvételeket is bemutatom, amelyek sercegő fonográf hengerekről szólalnak meg, de klasszikus gyűjtőink első adatai közé tartoznak, amelyeket azóta sok helyen, sok tankönyvben is idéztek, de mindig csak kottával. Az eredeti felvételek meghallgatása sok félreértést tisztázhat, ami a kottából történő rekonstrukció hibáit illeti. A stílustömb bemutatását a legjellemzőbb példákkal kezdjük. Az első felvétel mindjárt a stílusnak szinte nevet adó szivárvány havasán kezdetű ének, melyet Kodály Zoltán gyűjtött Gyergyó alfaluban. A tankönyvek és feldolgozások révén széles körben ismerté vált dallam a legtipikusabb képviselője annak a csoportnak, amely emelkedő do-re-mi motivummal jut el a recitáló sávig. A következő, kissé tisztában kivéhető változatot Vikár Béla gyűjtötte Firtos Martonoson 1902-ben. Dallamtípus Bartók feldolgozásában is ismert. A 8 magyar népdal című sorozat második darabját Török Erzsi énekli Hajdú István zongora kíséretével. A Nagyhegyi Tolvaj ballada bevezető strófáit halljuk.
Istenem, Istenem, ározd meg a vizet, hadd vigyen el engem a bám kapujára. A bám kapujáról a nyám asztalára, hadd tudjád meg immán kinek adtak férhez. Cifra katonának Nagyhegyi Tolvajnak, ki most es oda van
egy bukovinai, majd egy moldvai felvétel következik újabb adathordozókról.
Kisütött a nap a sikra, minden ember ablakára. Jaj, Istenem, mi az oka? Az enyémre nem süt soha. Nem megmondtam, Buzsgelica, fészkát ne rakjuk szélire, mert az úton sokan járnak, a fészkedre rátalálnak.
Szegény szabó Erzsi, mind elveszti magát, Pécsi tertek neste a világos kerbe. Pécsi tertek neste a virágos kerbe. Az én kicsi fiát, a pránnál a pritát, a pránnál a pritát, siámbot a kóra, éjtsi hánbot a kóra, disznyoknak kihánya. És van király Bronci, két szemivel látta, két szemivel látta, két fülivel hallá. Az ég kis fiának keserves sírását. Az ég kis fiának keserves sírását.
A psalmodizáló dallamok másik csoportja az ereszkedő, főleg szófémi kezdettel induló dallamokat gyűjti egybe.
Járj be! Nem megyek, mert a pádot
szent utországon. Szilva termét szép zidagon. Szakasztattam, de nem ettem. Mátén buratáram lettem. Se nem bura, se nem jura, Barasóba felét nyarfa. És annak vagyan harmicaga, és az alatti lára marva. Már elmentek arra marva, s elindultunk hosszú jutra. Hosszú jutra szolgálatra, hosszú jutra szolgálatra. Ne menjetek arra marva, nem találtok jó gazdára. Nátok nektek harmatoknak, harmatoknak harom veszi. Harmatoknak harom veszi, minden harom harom veszi. Menjetek el temetébe, apatoknak, anyatoknak. Csapjatok meg emormentját, kelljen, kelljen, édesanyám. Kelljen, kelljen, édesanyám. Máta szakadt egy aszruhánk. Nem kell a te gyermekeim, mát elírott a két lábom, s a két lábom, s a két kezem, s a két lábom, s a két kezem. Bár nyújtsak is az arkutyát, kutyáljuk ki kaparsaját. Csókoljuk meg kezitlábat, kezitlábat két arcaját. Nem kell a te gyermekeim, menjetek el az atokba, vagyon nektek most a hatok. E kifáírt a gyarivatok, mikor fáírt a drivatok, vírvel virágzik a totok. Mikor mossa fájáteket, e kinyivál a bogarcatok.
Mai adásunkat a stílustöm származékos dallamainak példáival zárjuk. Ezekben a recitálás karakterét a ritmizálás kissé háttérbe szorítja, de a dallamvonal mégis világosan kivehető. Moldvai, illetve erdélyi dalok következnek.
Kicsi lovam, térjig menjen a sarbó, s az én babám iszik a korcsomagó. Kicsi lovam, térjék menjen a sárba, s az én babám iszik a kurtya magó. Kicsi fecske, mit étete van dorga, nem láttad és a babámot való. Kicsi fecske, mit étete van dorga, nem láttad és a babámot való.
Elszített a napsugárja minden ember ablakjáról. Vajon mi lehet az oka? Vajon mi lehet az oka? S az enyémre nem süt soha. Talán meg vagyok átkozva. talán megvágyok, átkozva s az Istentől ostorozva.
Sincsávodor a barázdába, sincsávodor a barázdába. S nincs kenyér a tarisnyámba, s nincs kenyér a tarisnyámba. Gyere babám, hogy egyek, gyere babám, hogy egyek. S meghálálom én azt neked, meghálálom én azt neked. Szegény vagyok, szegény lettem, szegény vagyok, úgy születtem. S még az ég is sír felettem, s még az ég is sír felettem. Szalmatetős a mi házunk, szalmatetős a mi házunk. S nincsen csak szegénység nálunk, nincs csak nyomorúság nálunk.
Édesanyám, gyengén nevelt engemet, még se tudja az én bús életemet. Már ha tudná az én bús életemet, ilyen lappal sírogatna engemet. Édesanyám, ne sírasson engemet, menje haza, ne válja az ecsémet. Már te az ecsém nem katonának való, gyenge fickus, hamar megrúgja jaló. Aló, hamar megrúgja a jobb karját, nem lesz mivel megelelje babáját. Aló, hamar megrúgja a jobb karját, nem lesz mivel megelelje babáját.
S udvaromon hármat fordult a kocsi, édesanyám, minden pakom hozok ki.